az a benyomásom rólad, hogy sok érdekes dologban volt már részed eddig életed során.
Egyszerűen arról van szó, hogy Isten sok hülyeségből kimentett engem, amit én műveltem. Fociztam egy ideig, aztán utána jégkorongoztam, akkor volt egy kis idő, amikor karatéztam, egészen kékövig eljutottam, és utána azt éreztem, hogy nem tudok koncentrálni, nem tanultam meg rendesen tanulni, egy álomvilágban éltem, és azt tapasztaltam, hogy a sport az összetud szedni engem, és minél többet sportoltam, annál jobb tanuló lettem. És aztán olyan hetedikes, nyolcadikos forma fiú lehettem, amikor elkerültem vízilabdázni, és akkor ott aztán heti 8-9 edzés is volt, meccsek a hétvégén. És érdekes módon mindig úgy voltak a dolgok, hogy vasárnap el tudtam menni templomba. Akkoriban a szüleimnek volt fontos nagyon, hogy én járjak sportolni, és a hittanokra, a konfirmációra, ilyesmi, ez a 80-as évek eleje, közepe, hiszen 70-es kiadású vagyok, és ha nem is mindig akartam menni, mindig is azt éreztem, hogy egy roppant jó, és nagyon más közösség van ott, ami megtart, ami akkor is megtart, amikor odakint a nagy világban más viharok, érzelmi viharok, esetleg forradalmi hangulatok dúlnak, akkor is az a közösség, az a gyülekezet, az megtartó erő volt mindig. És ezért is nem kerültem szélsőségek közé. Hajlamos voltam rá, talán most is egy kicsit radikalizálódni, ami nem jó.
Mikor megbeszéltük ezt az interjút, akkor mondtad, hogy majd motorral fogsz megérkezni, és elképzeltem most, mikor megérkeztél ide a stúdió elé, hogy vajon amikor jöttél keresztül a városon, és eljöttél emberek mellett, akkor biztos senkinek nem jutott eszébe, hogy na ez a figura evangélikus lelkész lehet. És ehhez kapcsolódik a kérdésem, hogy hogyan fogadnak téged, nem olyan képet mutatsz magadról, mint amit az átlagpolgár egy lelkészről elképzel.
Két dolgot kell ezzel kapcsolatban leszögeznem. Enikő, amit láttál, az egy robogó. 50 köbcentis a kicsike, és tényleg simán megy közel 100-zal. Valóban volt nagy motorom is, de Isten azt mondta, hogy ezt nem. Most nincs nagy motorom, de ez a robogó, ez megvan, mert tényleg nagyon-nagyon hasznos dolog. Budaörsön keresztül megy a busz, de az iskolák nem a busz mentén helyezkednek el. Úgyhogy ha 12-kor vége van egy hittanórámnak, és 12-10-kor kezdődik egy következő hittanóra, és az időjárás ezt megengedi, akkor nagyon adódik a lehetőség, hogy robogóval menjen az ember. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy a hit valójában, ahogyan a Szentírás is írja, ajándék, és kapjuk az Istentől. És talán így volt ezzel annak idején, amikor elkezdtem a mobiltelefonnal is. Emlékszem még az én családomban is, hogy megszóltak engem 1996-ban, amikor elkezdtem a budaörsi lelkészkedést, gyülekezet építését, akkor az egész lelkészi hivatalom egy mobiltelefon volt. Szükség volt rá. És hát persze, aki a technika iránt érdeklődik, az ugye kapva kap az alkalom, hogy ilyen kütyüket megvásároljon magának. Úgyhogy örültem ennek. És akkor mindenki csodabogárnak nézett, hú, hát lelkész és mobiltelefon van, miért nagyzol ezzel? Ma meg már mindenkinek van mobiltelefonja.
És hogy jutott eszedbe neked kimenni egy olyan terepre, ahol semmi sincs, és lelkészi szolgálatba belefogni?
Két szempont volt, ami miatt egy olyan embernek kellett Budaörsre kerülnie, amilyen például akkor abban az évfolyamban én voltam az egyetlen. Az egyik, hogy a zsidó misszió miatt, a bizonságtétel Izrael felé szükséges volt, hogy Budapest és közelében helyezkedjem el. A másik pedig egy olyan valaki, aki biztosítani tudta Budapesten vagy Budapest közelében a lakást. Mert Budaörsön annyira semmi nem volt, hogy a gyülekezet addigra már, amikor én oda kerültem, mert több mint 45 éve a református testvérekhez járt minden alkalommal, eleinte csak nagy ünnepeken, tehát nagyon ritkán, Budafokról a budafoki lelkész gondozta. Ha visszatekintek a gyülekezetünk 10 évére, akkor el tudom mondani azt, hogy minden egyes alkalommal, amikor a gyülekezet egy duzzasztó gáthoz került, akkor mindig Isten akkor, azokban a pillanatokban hozta meg a következő lehetőséget, hogy lépjünk tovább. A gyülekezet szempontjából, ha végig gondolom, azt tudom mondani, hogy egy olyan valaki került oda, aki a közelben lakott. Aztán, amikor a református istentiszteletet direkt az evangélikusok miatt a rendes 10 óráról 10:30-ra rakták, és mi pedig 9 órára mentünk, és már a gyülekezet kicsit ott maradt az istentisztelet után, beszélgetett egymással, nem csak 3-4-en jártak istentiszteletre, mint kezdetben, hanem már többen, 10-15-en volt nagy vágy arra, hogy beszélgessenek egymással. esetleg meghívták egymást ebédre magukhoz, és ez nagyon jó volt, így alakult a gyülekezetünk. És nem egyszer megtörtént az, hogy mi még mindig beszélgettünk az Isten tiszteletünk után, a kapu előtt, amikor a reformátusoknak már befejeződött az Isten tisztelet. Úgyhogy nagyon nagy élményeket éltünk át, és azt éreztük, hogy igen, kellenének hétközi alkalmak, kellene az, hogy legyen biblióra, kellene legyen olyan hely, ahova lehet jönni, hogy gyónás történhessen, ahol lelkipásztori beszélgetések vannak, ahol hittanórákra lehet összegyűjteni a gyermekeket. És pont akkor lett egy csodálatos lehetőség, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő, nem túl jó állapotban lévő régi sváb parasztházat átadnák az egyháznak, a gyülekezetünknek, és ilyen formán egyszer csak a gyülekezetnek lett lelki otthona, és akkor jött ugye a nagy kérdés, hogy akkor ezt hogyan tudjuk fönntartani. És Isten nem csak a kaput nyitotta meg, hanem a szíveket és az embereket is megnyitotta ahhoz, hogy ehhez mind legyen háttér. Nem is olyan régen volt egy gyülekezeti kis összejövetelünk, és könnyes szemmel jött oda egy asszony, és mondta, hogy lelkész úr, emlékszem még arra az időre, amikor az uzsonnáját az autóban, az egyik parkolóban ette meg két hittanóra között. És akkor volt az, hogy engem behívtak, és gyakorlatilag 4-5 család fölosztott engem maguk között, hogy melyik nap mikor kinél ebédelek. Hát igen, azt hiszem, hogy így alakul egy gyülekezet 4-5 családból.
Mondtad többször is, hogy amikor fordulóponthoz ért a gyülekezet, akkor Isten adott lehetőségeket, elrendezett dolgokat. Honnan tudod azt, hogy azt Isten hozta el, és nem éppen csak adódott egy jó lehetőség?
Akik a csodától távol állnak, azok nem látják, hogy hogyan nyílnak ketté a vörös tengerek. Egyszerűen csak azt látják, hogy valami történt, ami tényleg furcsa, érdekes. Nekem bizonyítékom van arra, hogy kértük az Isten vezetését, és egyszer ez egy példa, amit el szeretek mondani, a gyülekezeti házunkkal kapcsolatban. Úgy volt ám ez, hogy volt a gyülekezetnek egy hatalmas telke. Egyik elődömnek sikerült egy bizonyos telket szerezni Budaörsön. De ez a senki földje volt, egy lakótelep kellős közepén, gondozatlanul. És jött az önkormányzat, és mondta, hogy van egy parasztház, amit az előbb is említettem, és hogy ezt el lehetne cserélni. Mert azt az önkormányzat viszont szeretné, mert akkor vagy mély garázsokat, vagy ki tudja, mit építenének oda, de minden esetre nekik az kellene, és akkor imádkoztunk. Nos, akkor ez nekünk komoly lelki problémát okozott. Mi az Isten akarata? Hiszen leraktuk az alapkövet, hiszen elkezdődne a templom épülése. És akkor egyszer csak jön egy ilyen lehetőség a mi számunkra, hogy Isten ezt elveszi, azt, amit ő adott. Vagy hogy van ez? És ezen imádkoztunk a felügyelő úrral. És nagyon-nagyon-nagyon otthon gyötrődtem, emlékszem, egyik alkalommal fölkaptam a telefont, fölhívtam a felügyelőt, a második csöngésre fölvett a telefont, tudom, hogy az ágya az nagyon messze van a telefontól, ismerem a lakását, és a második csöngésre fölkapta a telefont, és mondja, hogy egyből azt mondta, hogy Géza, te tudta, hogy én hívom. Mondom, Péter, ide figyelj, ezekről a dolgokról beszélnünk kell. Én most imádkozom, nem értem az Isten szándékát, nem tudom, milyen úton akar bennünket vezetni, és azt mondja, hogy ő is ugyanezeken a dolgokon imádkozik. És beszéltem vele egy pár percet, gondolkodtunk, imádkoztunk, leraktam, és akkor a feleségem megfordult az ágyban, és mondta, hogy te tudod, hány óra van? Mondom, nem tudom, hány óra van. Azt mondja, hajnali 1:30. Tehát Isten vezetett, és Isten lépéseket mutatott, és igaz, hogy a kis mécsessel, azzal az igével, ami ugye, ahogy mondja a zsoltáros is, hogy lábam előtt mécses a te igédősvényem világossága, a következő lépést bevilágította, és ez még bizonytalan volt ez a lépés, de meg kellett lépnünk, és megléptük. És Isten nagyon klassz utakon vezetett minket, és az Isten olyan mélységekbe rántott bennünket magával, hogy ugyanakkor azt is éreztük, hogy ha nem ugrunk vele, akkor valamiből kimaradunk. És maradunk az a szép, kedves, történelmi gyülekezet, amelyben megvannak a megfelelő emberek a megfelelő posztokra, mindenki csinálja a maga dolgát, kívülről azt lehet mondani, hogy mennek a dolgok, de valahogy mégis hiányzik. És ez a fajta lelki vívódás, ami által gyakorlatilag Isten eléri bennünk azt, hogy teljesen átadjuk magunkat neki, Ezt, ha az ember megspórolja, akkor valami nagyon komoly kimarad a hit életéből. Volt azért olyan is, amikor nem mentünk, és ezt sajnáltuk, és fájt tőle a hátunk is, azt éreztük, hogy most nem azt tesszük, amit kellene, mert bátortalanok voltunk, mert féltünk.
ugye utaltál arra, hogy éjjel is a felügyelő úrral megtanácskoztátok, hogy hogyan tovább, és a feleséged azért kommentálta az időpontot. A családod mennyire tudja ezt tolerálni, hogy te hogyan viszonyulsz a gyülekezethez?
A feleségem Angéla egy olyan családból származik, ahol a gyülekezeti élet az egyáltalán nem állt távol a hétköznapoktól. Az ő élete is megújult, és hát így nem nehéz. Mert látja azt, hogy az Isten hogyan vezet minket, mint családot, és azért látjuk azt, hogy bizony áldozatokat kell hozni. De ezzel kapcsolatban is érvényes az, amit az előbb mondtam, hogy ha nem tesszük ezt meg, akkor nem lehetünk boldogok. Hát nyilván Angélának is okozott ez, és okoz talán most is problémát, hogy hozzám jönnek, pedig olyan jó lenne leülni és együtt vacsorázni végre, hogyha valóban én tudnám, ahogyan elkezdtem befejezni a nagyobbik kislányomnak a mesét, esetleg elmennénk ketten együtt templomba, inkognitóba, más ige hirdetést is meghalljunk, és egymás mellett ülve, egymás kezét fogva, imádkozva tudjunk részt venni egy Isten tisztelete, egymás mellé térdelve úrvacsorát venni. Hát igen, de én azt hiszem, hogy Isten ad olyan boldogságot és olyan örömet éppen az ő szolgálatában. Hogy később mi lesz, azt nem tudom. Azt tudom, hogy a két kislányom, 2 éves a kisebbik, 6,5 éves a nagyobbik, ők a kisifinek és a nagyifinek az elmaradhatatlan tagjai. Kezdődött azzal, hogy miután Angéla a nagyobbikkal, Sacival, Saroltal ki merészkedett már az otthon melegéből az első 2 hónap után, amikor megszületett, már attól a pillanattól kezdve az Isten tisztelten nem is látta a Sacit, tehát valakinek az ölében volt. Igazi, tipikus lelkész gyerekek ők is, föl is veszik ehhez a fordulatszámot. Ugyanakkor pedig azt is érzem, például az óvodában, vagy minden más közösségben, hogy na, ők a lelkész gyermekei, hogyan viselkednek, hogyan esznek, hogyan beszélnek, milyen lelki rezdülései vannak, hogy ez alapján a lelkész családot megérezzék. Nagy rajtuk is így a nyomás. Ezekkel a dolgokkal most kezdünk igazából szembesülni.
Sok évi hitben járás után még mindig tapasztalsz nagy lelki mélységeket?
Persze, magam miatt. Mert hülye vagyok. Igen, mert nagyon nagy az igazságom. Nagyon-nagyon vannak elképzeléseim. Nagyon erős akaratom van, vagy érzelmileg nagyon befolyásolva vagyok, vagy ilyesmi. Nekem a türelmet meg kellene tanulnom. Erre is vonatkozik az, hogy vezet az Isten, és a következő lépést meg kell látni, hogy mi az, ahova lépni kell. És talán azt az igét tudnám mondani, amely engem nagyon régóta elkísér, és érdekes módon mindig megszólal akkor, vagy útmutatóból, vagy másoktól hallom, vagy direkt előveszem, mert tudom, hogy hol van. Amivel eddig Isten végig kísért, az a 62. Zsoltárnak a néhány verse, hogy csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok segítséget. Szólott egyszer az Isten, és ezt a 2 dolgot értettem meg. Nálad van, Uram, az erő, nálad van a szeretet. Amikor baj, nehézség, tragédia van az életemben, akkor mindig odaérkezem meg, hogy nyugi már, hát az Istennek van igaza. És az, hogy ezek történtek veled, az azért volt, mert nem ő utána mentél, hanem magad feje után. Neki van igaza. Még akkor is, hogy te képzeled azt, hogy te hogy szeress, hogyan oldod meg a nehéz helyzeteidet. Hányszor, de hányszor estem én is abba a hibába, hogy azt hittem, hogy egy nehéz félreértést a feleségemmel úgy lehet megoldani, hogy gyertyafényes, vörösboros vacsora. Hogyha a lélek forrong, akkor hiába nem lehet megvásárolni a békességet. Akkor meg kell beszélni. Isten elé oda kell térdelni, oda kell vinni. És ezeket a dolgokat én megtapasztaltam. Hát nem gondoltam volna, az biztos 10-12 évvel ezelőtt, hogy ezeket a mélységeket és ezeket a magasságokat is bejáratja velem az Isten, de ahhoz, hogy végezzük a szolgálatunkat lelkészként, ahhoz be kell járnunk ezeket a mélységeket és magasságokat, kinek mit, és győzni kell.